Hát ahogy mondtuk, itt rengeteg minden jön, van hazai kamatdöntőülés, vannak amerikai adatok, főleg amerikai inflációs adat, úgyhogy itt van velünk Tardos Gergely, az OTP elemzési központ vezetője a vonalban. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt!
No, hát Magyar Nemzeti Banki kamatdöntés körvonalazódik, de milyen... A horizontja ennek, kerestem a megfelelő kifejezést, mit hozhat nekünk ez a kamatdöntőülés? Meglepetés, netán?
Hát könnyen lehet, ugye igazából a kis okos, vagy okozott egy kis zavart így a január és a februári döntés a piacon. Ugye januárban az történt, hogy nagyjából majdnem mindenki 100 bázispontot várt, ugye mi 75-öt, egy bank egyébként 75-öt lépett, és akkor ugye hát az történt, hogy a forint jó reagált, erősödött, a hosszú hozamokban a felárak is csökkentek, és akkor hát igazából februárban ugye a jegybank viszont a megosztott várakozásokkal szemben, tehát az volt, hogy a csapat egy fele 75-öt várt, egy része 100-at, és ugye a jegybank a nagyobbat választotta, és ez később úgy sok minden mással azért visszaütött, tehát nyilván volt közben jegybanki függetlenség körüli vita, EU-s pénzek körüli vita, de összességében igazából a kamatdöntés után elkezdett gyengülni a forint, nőttek a hozamfelárak, és hát összességében ugye elég hamar megint 400 közelébe került a forint, és hát továbbra sem tud ettől a szinttől elszakadni. Úgyhogy mindenki figyeli majd kedden a jegybankot, mert elég sok lehetőség van. Ugye a piacon 50-75 és 100 bázispontos várakozások vannak. Ugye az elmúlt két hétben a jegybank azért kommunikálta arról, hogy ő még egy nagyobbat szeretne vágni márciusban, azért, mert hogy ugye nagyon sokat jött le az infláció, miközben gyenge a növekedés, tehát hogy ilyen erről a makró oldalról akár egy nagyobb vágás is beleférhet, viszont utána lassítana. 50 bázispont környékére, és az még egy nagyon fontos része volt a kommunikációnak, hogy valószínűleg az piac túl optimista az évvégével kapcsolatban, ugye az évvégi kamatszint, ami be volt árazva még egy pár hete, az ilyen 5% körül volt, és ugye feljöttünk most már azóta 6% köré. Tehát, hogy most igazából a jegybanki döntésnek van tétje, tehát látjuk azt, hogy függetlenül attól, hogy igazából a jegybank mit kommunikál a közép-hosszú távú kamatokról, annak is van jelentősége, hogy aktuálisan mekkorát lép, tehát hogy miközben egyébként ilyen monetáris transmisszió szempontból az, hogy most 75 vagy 100 valójában ez nem egy lényegi különbség, ugye itt a hitelességi hatás meg a piaci hatás az elég erős tud lenni, úgyhogy hát a nagy kérdés az, hogy akkor a jegybank most bátor lesz és nagyot vág, vagy megpróbál mondjuk egy ilyen nagyobb óvatosságot sugalni és kisebbe.
Hát melyiknek van nagyobb esélye szerinted? Ezt azért kérdezem, mert hogy ti konkrétan mire tennétek le a voksotokat, mert hogy a kockázatok meg nem éppen abba az irányba mutatnak, hogy most kell bátornak lenni.
Így van. Hát mi 75-öt mondunk egyébként. Nagyjából ez a piaci konszenzus, és hát azért nem nagy vita volt arról, hogy nem kéne mégis 50-et mondani. De valószínűleg még lesz tehát lesz egy nagyobb lépés, és aztán...
Mi volt a két oldala a vitának? Bocs, hadd menjek itt a kulisszákba
hát
bele.
75 meg 50, ez a
kettő. Oké, de azon, tehát hogy
mik voltak az érvek?
Igen, mit tud, az a mit üzen inkább a jegybank? Jobban sugalja azt, amit mondtál, vagy az 50-nel pedig a piaci optimizmus sugalja jobban?
Nem, hát ugye az 50-nel azt sugallja, hogy tudatában van annak, hogy az árfolyam meglehetősen gyenge, és hogy nem inkább óvatosan halad, fokozatosan, és annyit, amennyit az árfolyam megenged igazából. Ugye a nagyobb lépésnek meg az a zsebete, hogy hát nem annyira fontos az árfolyam, hiszen alapvetően nagyon gyenge a növekedés, ugye, és a vártnál sokkal jobban lejött az infláció, miközben egyébként az előre és a hátra mutató reálkamat is óriási. És az, hogy ez így hogy változik, ugye mi, tehát itt az OTP elemzési központjában így az év vége fele azt mondtuk, hogy ott lehetett volna nagyobbat vágni, pont azért, hiszen ha megnézi, ugye 10 körül volt a kamat, a visszatekintő infláció 4, az előre tekintő infláció, mint tudom én, ilyen 4-4,5%, tehát hogy alapvetően van egy rendkívül magas reálkamat Magyarországon, ami akkor indokolt, ha a gazdaság túlfűtött, de ugye nem az, ha igazából próbál kikápászálódni valahogy a recesszióból, és hogy azt gondoltuk, hogy akkor lett volna tere, viszont közben ugye az történt, hogy itt az árfolyam eléggé elmászott. Ugye a mi becsléseink szerint a fair érték jelenleg így a mostani külső egyensúlyi helyzetben valahol ilyen 3,80 alatt lenne, ehhez képest, vagy sőt 3,70 környékén, tehát ehhez képest ugye lényegesen gyengébb az árfolyam, és ez azért probléma, mert ugye azt tudjuk, hogy előre tekintve azért az inflációs nyomás az nőni fog, hiszen a kereslet várhatóan élénkül, a vállalatoknak ugye a folyamatos bérköltség emelkedés egy idő után költség oldalról további nyomást jelent, és hát ugye ez a magas bérdinamik az azért probléma, mert ugye ez egy tartósan magasabb nominális pályára állíthatja a gazdaságot. Úgyhogy igazából így felmaradva lesz a jegybanknak, mi ahogy így telt, tehát azt mindig úgy gondoltuk, hogy ami az év végére be volt árazva, mondjuk a idén 2024 januárjában ez akár ilyen 4%, 4-4,5 környéki alapkamatot jelentett, hogy az szerintünk biztos nem lesz meg.
Igen, és ha már ilyen kockázatokról beszélünk, akkor például a héten lesz a folyófizetési mérlegről egy adat, ami eddig nem jelentett kockázatot, de decemberben kiderült, hogy mégiscsak. Mert ugye azt mondtuk, hogy vége a drága energia korának, a magyar folyófizetési mérleg szépen fog javulni, aztán decemberben kiderült, hogy mégsem javul olyan szépen.
Hát ugye azért annak a decemberi, tehát hogy két lépésbe közelítsük meg a dolgot, annak a decemberi adatnak azért ott nagyon, tehát hogy ugye ha megnéztük az elő, tehát mondjuk 2023 év elején még volt egy-két vacak folyómérleg adat, utána meg azt láttuk, hogy folyamatosan szezonos hatásokat kiszűrve többletet mutat a folyófizetési mérleg, és ennek két oka volt, egyrészt nyilván beestek az energiárak, a másik meg, hogy ugye rottyom volt a belső kereslet, és ehhez kapcsolódó importigény az beesett. És hogy ugye a kisebb import, meg a kisebb energiaár, annak köszönhetően ugye többletet mutatott a folyó mérleg, hát valahol így a GDP mondjuk 0,1, tehát mondjuk ilyen 1-2% környéki többletet mutattak ezek a havi számok. És ugye a december azért okozott kellemetlen meglepetést, mert egyszerűen voltak gyárleállások, és hát nem volt olyan, tehát hogy visszaesett, a gyenge volt az export. Az azóta kijövő számok azért egy kicsit jobb képet mutatnak, vagy nem kicsit, érdemben jobb képet mutatnak, de azért összes, tehát hogy azt gondolom, hogy az itt tökre jól megmutatta azt, hogy ilyen kis dolgok is meg tudják csúnyán rángatni a forintot. Én elég régóta nyomom ezt a bizniszt, nem? Én összesen nem beszéltem annyit a egyhavi külkereskedelmi mérlegről, mint a decemberiről, tehát hogy így... És látszik, hogy úgy ezek a kis sztorik is meg tudják mozgatni a piacot, és látszik, hogy tényleg mindenki ideges a forint piacon. És hogy ugye ez az első kép, hogy akkor az egy egyszeri adathiba, vagy nem adathiba, hanem ilyen egyszeri fennforgás, de ugye egyébként többletben vagyunk, de azért az a helyzet, hogy ha megnézzük a folyómérleg statisztikákat, akkor ugye elvileg azt mutathatjuk, hogy valamekkor ilyen enyhén nulla feletti egyenlegről beszélünk, de most simán lehet, és nulla, nagyjából ugye az előzetes adat is ugyan nagyjából nullát mutatott a negyedik negyedév egészére ezzel a decemberi rossz adattal, de mondjuk azóta ugye a GDP adatokban már kisebb többlet látszik, tehát simán lehet, hogy akkor ez egy ilyen, tehát hogy egy ilyen fél milliárd euró körüli mínuszt mutat majd. Ugye azért azt látjuk, hogy a elvileg a számítások szerint ugye az adósságpályának el kéne lapulnia, nem kéne tovább nőnie, de azért beesik egy olyan negyed év, amikor mondjuk ilyen 5-10 milliárddal megugrik a külső adósságunk, És az a helyzet, hogy ami ilyen elemzői szemmel ilyen okoskodásnak tűnik, de ezen tök sok múlik, ugye az van, hogy van ez az úgynevezett tévedések, kihagyások egyenlege, ami aközött teremt összhangot, hogy mondjuk mennyit figyelünk meg a folyótételeknél, és ekközben mi történik az állományoknál. És ez a tévedések, kihagyások egyenlege, ez hajmeresztően magas már egy jó ideje. És igazából, hát ha nem is mondjuk arról szól, hogy az egyik esetben betonbiztos a külső egyensúlyi pozíciónk, a másik esetben meg teljesen fenntartatlan, de azért itt így a skálának így több részét tudja egyszer átugrani emiatt. Tehát az van, hogy érdemes ezeket figyelni, és hát igazából azt mondhatjuk, hogy a kijövő adatnál valószínűleg a nulla helyett könnyen lehet, hogy egy érzékelhető mínuszt látunk. Az adósság az valószínűleg emelkedik majd, tehát hogy amilyen részadatok kijöttek abból, akkor úgy tűnik, hogy lesz be nominálisan egy emelkedés, és GDP arányosan stagnálni fog, de ugye ez ilyen egy pár kedvező körülménynek a segítsége is kell hozzá.
Még így egy van. Fontos dolog, lesz valami adat arról, amiből végre ezt az átkozott belső fogyasztást meg tudjuk nézni? Mert mindenki úgy kapaszkodik a makroelemzők közül ebbe a belső fogyasztás élénkülésbe, mint a nagy kabátjába.
Hát ugye jön ma részletes államháztartási adat, ebben látunk majd áfa tételeket, és abból esetleg próbálhatjuk kideríteni a bokrok alatt az égig pattanó fogyasztás jeleit. Én azért attól tartok, hogy erős nagyító kell majd hozzá. Ugye egyelőre ez a legnagyobb kérdés itt, vagy az egyik nagy kérdés a magyar gazdaságban, hogy akkor itt végre tényleg elindul a növekedés. Volt egyébként már ilyen korábban is, amikor a majdnem egy évtizeddel ezelőtt, amikor úgy vártuk már, hogy elinduljon a fogyasztás. Ugye ezek a dolgok úgy tűnik, hogy lassabban mozognak, mint ahogy várjuk. De az a helyzet, hogy azért tartalmilag annak kell történni, ugye látjuk azt, hogy azért a munkaerőpiac, ha nő is a munkanélküliség, de ez nem vészes, a másik oldalon azért van egy elég komoly reálbér növekedés, ennek egy részét el szokták fogyasztani a háztartások, és akkor hát ugye igazából ez a nagy kép, hogy akkor így elindul majd valamennyire a fogyasztás, és lesz egy ilyen fél lábú növekedésünk idén, ami hát azt gondolom, hogy így a mi mindig ilyen másfél, két és fél százalék külön, vagy hát nem mindig, de hogy így belátható ideje már, tehát így jó pár negyed éve mi ezt ilyen számokat várunk idénre. Ugye azóta a piac is ilyen három fölülről lejött erre a 2,5 környékére, és hát egyre inkább a kormány is ezt kommunikálja, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyjából ebben bízhatunk, és most ugye azt kell nézni, mert hogyha nem indul el egyébként, ha mondjuk a februári konjunktúradatok is annyira rosszak lesznek, mint a januáriak, akkor azért az van, hogy még egy ilyen a idei növekedésre vonatkozó csökkenő revíziós hullákat indíthat el ez az elemzők között.
Hát, elég érdekes volt a magyar adatokat tekintve. Tudom, hogy van még egy csomó minden, de teljesen rányomta a bélyegét a mai beszélgetésre mindaz, ami jön majd. De nézzük az amerikai adatokat is. Persze, most kifutottunk az időből, úgyhogy majd...
Ezeket csak nagyon távolról nézzük.
Nézzük, tehát a lakossági fogyasztási kiadásoknak a magárindexét kell nézni, ugye ez ilyen elég elvont dolognak tűnik, ez olyasmi adat, mint a CPI, csak kisebb benne a lakás bérletnek a súlya, gyorsabban átsúlyozzák, meg az egész országot nézve, nem csak a városokét, és egyébként meg a Fednek ez a kedvenc inflációs mutatója, és ugye ez ilyen elég vacak volt a januári adat. Ugye most 0,3-at várnak, ez hó per hó adat, az előző az 0,4 volt, ugye ezeket évesítve kell nézni, és azért az a helyzet, hogy ez azért fontos, mert most azért a márciusi, áprilisi kamatcsökkentés az ugye az eltűnt szépen így, ahogy telt az idő, mert hogy erősek lettek az amerikai inflációs megnövekedési adatok, és az mindenki abban bízik, hogy majd júniusban, vagy hát elég sokan, hogy júniusban lehet vágni, és ez igazából azon múlik, hogy így a rövid bázisú inflációs és amerikai bérfolyamatok hogy alakulnak, mert ha azt látjuk, hogy az inflációs nyomás az erős marad, és egyébként konkrétan az elmúlt egy pár hónapban az ilyen hó per hó évesített mutatók azok távolodtak a céltól, és nem közeledtek, Akkor lehet, hogy júniusban sem lesz csökkentés, úgyhogy igazán, és az azért meg tudja mozgatni a kötvénypiacokat, a devizapiacokat.
Az biztos. Szép a te mesterséget, hallhatja, aki nem süket, hogy mennyi mindennel kell foglalkoznod, úgyhogy gratulálunk hozzá. Két személyes jellegű üzenetet is kaptál, Gergő. Reálbérnövekedés hol? Kérdezi egy elkeseredett munkavállaló, illetve egy másik...
Három üzenetet írt erről, tényleg?
Illetve egy másik hallgató meg azt írja, hogy köszi, hogy hagytátok Gergőt beszélni a forintról. Úgyhogy mindenki elégedett, remélem te is.
Hát a reálbérnövekedéses hallgató nem. Hát a KS adataiban egyébként látszik, és ugye a minimálbér meg a emelés, a garantált bér minimum emelés miatt elég magas a bérdinamika, lényegesen magasabb, mint az infláció, úgyhogy elvileg a bérlek vásárlóértékének növekednie kell, de azért ez régiószerte egy rejtély, mert mindenhol ez van a számokból, és nem annyira nő.
Más a kosár, mint amit a KSH.
Igen,
és úgy nehéz. De teljesen értjük, hogy miről beszél a hallgató, mindannyian ebben a cipőben vagyunk. Gergő, neked nagyon szépen köszönjük, jó munkát nektek, szép napot!
Szép hetet nektek, meg a hallgatóknak is, sziasztok!
Tardos Gergővel beszélgettünk, ő az OTP elemzési központ vezetője, hát alapvetően a Magyar Nemzeti Banki kamatdöntés, folyófizetési mérleg adatok, államháztartási adatok, ez volt a terítékem.